Jó napot kívánok, a mikrofonnál Halász Zsuzsa köszönti a hallgatókat. Magyarország a 12. helyen áll egy francia befektetési bank anyagi jólétet vizsgáló kutatásában. A ranglistát a Kontra.hu vette észre. A kutatást végző társaságok, a Natixis Investment Managers és a Core Data Research a nyugdíjbiztonságot befolyásoló tényezőket veszi górcső alá, úgy mint egészségügy, pénzügy, életminőség, anyagi jólét, és ebből alakítja ki a globális nyugdíjindexet. Az indexben a Nemzetközi Valuta Alap, az OECD tagjai, valamint a BRIC országok szerepelnek, összesen 44-en. Összesítésben mi a 32. helyen állunk, Olaszország és Szlovákia mögött, ám Litvánia és Lettország előtt. Az anyagi jólét tekintetében viszont előzzük Belgiumot, Svájcot, Ausztriát vagy Finnországot, itt a 12. helyen állunk, 2012-ben ugyanebben a kategóriában a 25-ek voltunk. De mielőtt beleélnénk magunkat, hogy gazdagabbak vagyunk, mint a finnek vagy a svájciak, vendégem Sebestyén Géza majd elmondja, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, hogy hogy kell ezeket az adatokat értelmezni. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok.
Természetesen azért majd másról is fogunk beszélgetni, mert tényleg ez az első kérdés, vagy a legfontosabb kérdés ezzel a kutatással kapcsolatban, hogy a viszonylagos jólét, az életszínvonal, amit Európa az elmúlt évtizedekben megteremtett magának, az meddig tart a jövőben, de ez most egy pillanatnyi állapot. Mennyire vegyük komolyan azt, hogy mi itt a 12-ek vagyunk a jólét tekintetében?
Ezt mindenképpen komolyan kell vennünk, azért a Natixisről, aki ezt az elemzést, ezt a rangsort készítette, azt hozzátenném, hogy ő a világon a 15. legnagyobb eszközkezelő, több mint 1000 milliárd dolláros vagyont kezelnek, tehát egy nagyon komoly szereplőről beszélünk, kb. 20 ezer alkalmazottjuk van az egész világban, tehát ők a szakmának, a befektetés szakmának egy komoly közismert és elismert szereplői, és ami a rangsor készítésnél náluk konkrétan az anyagi jólét dimenzióban, amiben kiválóan szerepel Magyarország, fontos volt, vagy számított, vagy amit ők néztek, az alapvetően három tényező volt. Egyik az a munkanélküliség alakulása, ami teljesen érthető, hiszen nyilvánvalóan nem jó az egy országban, hogyha magas ez a mutató. Lehet, hogy akik dolgoznak, azok jól keresnek, de akik nem szereznek állást, vagy nem tudnak elhelyezkedni, nekik mindenképpen rosszabb az életkörülményük, mint az átlagnak. Tehát ilyen szempontból a foglalkoztatásnak a bővülése, illetve a munkanélküliség csökkentése az minden kormánynak fontos feladata. Ilyen szempontból Magyarország nagyon jól áll.
Éppen a múlt héten jöttek a foglalkoztatottsági és a munkanélküliségi adatok.
Így van.
Ugye, és nőtt a foglalkoztatottság itt még a válság ellenére is.
Így van, így van. Egyébként, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt tizen pár évben, egész pontosan 2009-2010 óta, most bármelyik évet vehetjük viszonyítási alapnak, melyik európai ország volt, aki a legjobban növelte a foglalkoztatásnak a mértékét, akkor Magyarország előtt csak Málta van, egyedül Málta szerepel, ami egy sokkal kisebb ország, tehát nyilván nekik ez nem egy nehéz vagy könnyebb feladat, mint nekünk volt. A lényeg az, hogy a Magyarországon sokkal magasabb most a foglalkoztatottság, mint 2010-2009-ben volt. A munkanélküliség is fontos mutató, de a kettő együtt igazán informatív szerintem, hiszen elképzelhető az, hogy a munkanélküliségi mutatója jobb egy országnak, vagy jó egy országnak, de csak azért jó az, mert ugyanúgy nincs munkája az embereknek, csak már nem lemondtak arról, hogy jobb munkát keresenek, tehát kikerülnek ebből a rendszerből, ami követi a munkanélkülieket. Magyarország mind a két mutató szempontjában nagyon jól állt. Ez egy fontos komponense volt ennek a rangsornak is. A másik, amit a Natixis nézett, az pedig a jövedelem koncentráltsága, tehát ők azt vizsgálták, hogy mennyire egyenletes a jövedelem, mennyire egyenletes a vagyonelosztása a társadalomnak a rétegeiben, és itt nyilván mindenki látja a saját országában az egyenlőtlenségeket, mindenki látja azt, hogy van, aki nála jobban keres, vagy akár rosszabbul is keres.
Akkor ez ilyen olló kérdés?
Ez egy olló kérdés pontosan. Azt nehezebb viszont látni, hogy a mi országunk, ahol mi élünk, az jó vagy rosszul teljesít nemzetközi összehasonlításban, és a Natixis ezt elemezte, ezt vizsgálta, azt nézték az úgynevezett Gini mutatóval, ami a jövedelmi egyenlőtlenségnek egy nagyon jó mérőszáma, alapvetően, hogyha ez egy nagy értéket vesz fel, ott nagyobb az egyenlőtlenség, ha kisebb az érték, ott kisebb ez. Ők azt találták, hogy Magyarország azon országok között van, ahol az egyenlőtlenség ez viszonylag alacsony. Nyilván nálunk is van egyenlőtlenség, nálunk is vannak eltérések, mind jövedelemben, mind vagyonban, de a magyar lakosság esetében ez a fajta különbség, ami mondom minden országban megvan, ez lényegében alacsonynak tekinthető, jobb, mint a németeké, az íreké, az észteké, vagy akár a franciáké. És a harmadik, amit néztek, az pedig a GNI mutatónak az egy főre jutó értéke volt vásárlóerő paritáson. Ebben sok rövidítés volt, meg érdekesség volt, de mit jelent ez azért hétköznapi vagy közérthető nyelvre lefordítva? Ez azt jelenti, hogy ők nem a közismertebb GDP mutatót nézték, tehát hogy egy országon összesen mekkora értéket állítanak elő adott időszakban, hanem azt nézték, hogy az ország szereplői, és ez két szempontból más, mint a GDP mutató, ugye az országban előállított érték. Egyrészt azért, mert ez figyelembe veszi a külföldön lévő magyar szereplőket, azon a magyar vállalatokat, akik külföldi leányvállalatukkal tudnak termelni, illetve nem veszi figyelembe a Magyarországon termelő külföldi cégeket. Tehát ez sokkal inkább mutatja azt, hogy a magyar gazdaság, a magyar szereplők által teremtett érték az hogyan alakul. És ugye ezt vásárlóerő paritáson nézi, tehát azt is vizsgálták, hogy ebből mennyi érték vásárolható az adott országban, tehát abban az országban mennyit ér ez az adott évi termelés. És ezzel mutató szemszögéből is nagyon jól teljesített Magyarország. Tehát azt láthatjuk, hogy azok a mutatók, amik anyagi szempontból fontosak, így itt sokszor ugye hétköznapi emberek összevetjük a mi bérünket mondjuk egy amerikai embernek a bérével, és ilyenkor mindig elfelejtjük azt, hogy lehet, hogy ők többet keresnek, de azért nyilván neki többet kell fizetni a fodrásznál is, hiszen a fodrász is többet fog keresni, mint a magyar fodrász. Tehát ilyen szempontból a konkrét béreknek az összevetése az nem feltétlenül informatív, de ez a vásárlóerő paritáson való összevetés, hogy konkrétan mennyi ennek az értéke, az már sokkal érdekesebb mutató. És azt láthatjuk egyébként, hogy ilyen szempontból egyébként az egész régió jól teljesített, de Magyarország is, és azért a 12. helyünk a világviszonylatban az mindenképpen elismerésre méltó. Az azt mutatja egyébként, hogy azért az átlag magyarnak és akár a leszakadó magyaroknak is a jövedelmi helyzete, az világviszonylatban tekintve is nem tekinthető rossznak, sőt, hát ugye a 12. hely azért itt sok ország viszonylatában az kivézete jónak számít. Nyilván, hogyha leggazdagabb embereket nézzük, ott mindig egy nagy ország lesz az, aki győzni fog, hiszen ugye alapvetően nagy országból egy sokkal nagyobb piacon sokkal nagyobb nyereséget összehoz, nem véletlen az, hogy a világ legnagyobb cégei azok általában vagy amerikaiak, vagy kínaiak, vagy valamilyen nagy országból jöttek, de alapvetően a középosztálynak, vagy akár a leszakadó rétegeknek az életminősége is, az Magyarországon nem tekinthető rossznak.
De az, hogy összességében a 44 ország közül 32-ek lettünk, ugye, mert most amiről beszéltünk, ez itt az anyagi jólét tekintetében lévő sorszámunk, az azt jelenti, hogy akkor valamiben nem vagyunk olyan jók nyilván, mint a többiek. Mik azok a területek, ahol erősítenünk kéne, hogy följebb jöjjünk?
Ez így van. Alapvetően ugye vannak más területek, ahol valóban Magyarországnak, hogy mondjam, van fejlődési lehetősége. Ugye alapvetően, amit ők néztek, az a nyugdíjasoknak az életminősége volt. Tehát ugye ez egy ilyen szempontból ez egy speciális mutató. Az anyagi jólétnél viszont azok a mutatók, amiket néztek, tehát ugye itt beszéltünk a munkanélküliségről is, az alapvetően azért sokkal inkább az egész társadalomra jellemző értékeket mutatott, vagy olyan értékeket, amik nem csak a nyugdíjasok szempontjából fontosak, hanem mindenki más szemszögéből is. Nyilván, hogyha
Jó, de bocsásson meg, félbeszakítom, tehát akkor ugye ezek a tényezők nem a nyugdíjas korban lévők szempontjai, mert hogy itt tulajdonképpen, ha jól értettem, ez nyugdíjbefektetési tanácsokkal látja el ez a cég a Natixis-a kulcsaftjait.
Így van.
És azt ugye nyugdíjas korban már nem nagyon szoktunk ilyen befektetéseket eszközölni, ami majd a nyugdíjunkra vonatkozik, hanem azt aktív korunkban
teszünk. Ez így van. Pontosan ennek teljesen igaza van, és alapvetően tényleg ez nagyon fontos, hogy megtakarítása van például egy átlagos állampolgárnak, és különösen mennyi nyugdíjjelgű megtakarítása van. Ilyen szempontból egyébként Magyarországon is vegyes a helyzet, hiszen ha mondjuk a klasszikus nyugati országokban fontos befektetési mutatókat nézzük, ugye mi az állampapír szokott lenni, vagy részvénybefektetések szoktak lenni, ez azért Magyarországon nem annyira széleskörűen elterjedt, tehát ez itt azért vannak fejlődési lehetőségeink, hogy így mondjam. Viszont azért azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk Amerikával összevetve, ahol nagyon magas a befektetéseknek az aránya, vagy akár a részvény befektetéseknek az aránya is, az átlag amerikai állampolgár szemszögéből, ott az állami nyugdíjról gyakorlatilag nem igazán beszélhetünk. Tehát azért Magyarországon kicsit más a nyugdíjrendszer, mint egy nyugati országban, és ez is részben indokolja az eltéréseket. A másik, amit nem szoktunk figyelembe venni általában ilyen nyugdíj vagyon számításoknál, az az ingatlannak az értéke, ahol az adott személy lakik, ami nem feltétlenül helyes, hiszen ha belegondolok, Magyarországon nagyon magas a magánszemélyek által birtokolt, a saját tulajdonban lévő ingatlanoknak az aránya, és nyilván akár egy nyugdíjkorba jutó család számára is, az egy opció, hogy akár egy nagyobb lakást elcserél egy kisebbre, vagy mondjuk olyan eltartási szerződést köt, ami a lakás értékét azt át tudja forgatni neki havi bevételre, tehát ilyen szempontból azért ez, hogy a Magyarországon magas ez az arány, és sok családnál a család a saját tulajdonban van, ezért a nyugdíjas kornak az anyagi lehetőségei szemszögéből ez nem egy utolsó szempont, főleg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az elmúlt években a magyar ingatlanoknak az értéke az nagyon jelentősen emelkedett, tehát még európai összevetésben is egyébként ott vagyunk az élbolyban, volt egy időszak, amikor elsők voltunk, ami azt jelenti, hogy ez a családi tulajdont, vagy a lakosság által birtokolt ingatlan értékben lévő vagyonnak az értékét, azt jelentősen növelte.
Akkor most beszéljünk egy kicsit a fekete levesről is, mert ez eddig mind pozitív volt, amit eddig elmondott, de minden mondtam az elején, az a kérdés, hogy ezt a viszonylagos jólétet, amit teremtettünk itt magunknak Európában, ezt meddig tudjuk fenntartani, elég szörnyű jóslatok jönnek mostanában. A Philips vezérigazgatója nyilvánult meg a minap, aki hát úgy fogalmazott, hogy rettenetes, vagy valami hasonló szót használt most így túlzottan, nem emlékszem rá, szóval, hogy rettenetes, hatalmas ipari válság jön, és amit most tapasztalunk, ez még csak a kezdet. Mennyire borulátó itt a Philips vezérigazgató, vagy mennyire realista, ön hogy látja?
Hát igyekeznék jó híreket mondani itt, mert alapvetően én optimista emberre tartom magam, de ezért nehéz. Nehéz itt optimistának maradni. Ugye azt kell látnunk, hogy Európa részben a háború miatt is, de jelentős részben a szankciós politika következtében nagyon magas energiaárakkal szembesül. És ezek az energiaárak ráadásul a piaci várakozások szerint hosszú távon magasak maradnak, és ez nem csak azért rossz egyébként, mert magánszemélyként ezt megérezzük, ugye Magyarországon ez a családoknak egy jelentős részét azt a rezsicsökkentést továbbra is ugyanúgy védi, mint eddig, tehát ők nem érezték meg azt, hogy a világpiaci ára akár a gáznak, akár az áramnak jelentős mértékben megemelkedett, és hát nem csak a világpiaci, hanem sajnos, és ez a probléma itt, hogy különösen az európai árak emelkedtek meg, tehát ha összevetjük azt, hogy mennyi akár a gáznak, akár az elektromos áramnak az ára Európában versus Amerika, vagy akár Ázsia, vagy Afrika, akkor mi extrém magas költségen jutunk hozzá ezekhez, és ez nem csak a családok szemszögéből egy probléma, hanem ez egy cégek szemszögéből is komoly probléma, hiszen ez megdrágítja a termelést, versenyképesség szempontjából rosszabbá, kevésbé versenyképessé teszi az európai közösséget, és eddig még azért inkább azt lettük, hogy megmaradtak a cégek, és még reménykedtek abban, hogy ki tudják ezt az időszakot húzni, mert azért a Volkswagennek már ugye bejelentették, hogy Amerikába helyezi a termelését, a BASF bejelentette, hogy teljesen megszünteti az európai termelését, üveggyártók, acélgyártók, műtrágyagyártók jelentették be azt, hogy vagy teljesen megszüntetik, vagy részben áthelyezik a tevékenységüket, de azért ezt nem láttuk még eddig teljesen mélységében, tömegesen ezt a folyamatot, mert ugye a másik része ennek az egész történetnek az az, hogy amikor egy vállalat arról dönt, hogy hol termeljen, ez egy hosszú távú döntés. Tehát az, hogyha most éppen drága az energia, de arra számít, vagy abban reménykedik, hogy ez azért nem lesz mindig így, akkor lehet, hogy ez még lenyeli ezt a többet költséget, és hát várja azt a pillanatot, amikor éppen majd az energia az olcsóbb lesz. De nem igazán várhatjuk sajnos ezt. Tehát a most minden előrejelzés azt mutatja, és sajnos a szankciós politika szemszögéből se azt látnánk, hogy visszafordulna az Európai Unió, vagy itt a megegyezés irányába történnek lépések, vagy akár a háborúnak a vége felé tartana a világ. Tehát ezek mind sajnos negatív hírek a mi szemszögünkből. Ez azt jelenti, hogy egyre inkább arra lesznek motiváltak a cégek, hogy ezt a döntést, hogy ők áthelyezik a termelést máshova, különösen a magas energia felhasználású, magas energiaigényű iparágakban igaz ez, azt meghozzák. És hogyha ezt a döntést meghozzák, ez azt fogja jelenteni, hogy kisebb lesz a GDP, ami mondjuk egy elvontabb szám, de kisebb lesz a foglalkoztatás, kisebb lesz ugye a jövedelem, amit megtermelnek a cégek Európában, és ki tudnak osztani a munkavállalóknak. Romlik az európai gazdaságoknak ilyen szempontból a jóléte. Tehát ez mindenképp egy komoly probléma, tehát ahogy ön ezt felvezette, teljesen igaza van abban, hogy nem biztató a helyzet. Magyarország ilyen szempontból szerintem viszonylag még jobb helyzetben van, hiszen ha veszünk egy átlag nyugat-európai országot, Németországot, Franciaországot, ugye egyszerre szembesülnek a cégek avval, hogy magas az energiaköltsége, és mellette egyébként nem olcsó a munkaerőköltsége sem. Tehát semmilyen szempontból nem optimális nekik termelni ezekben az országokban. Még azért ugye az, hogy még nem keresünk annyit, mint egy nyugat-európai, egy német vagy egy luxemburgi, az ilyen szempontból nekünk egy előnyt jelent, hiszen azt jelenti, hogy még mindig Európán belül Magyarországon termelni, az olcsóbb lesz.
És Amerikában olcsóbb a munkaerő? Mert hogyha ugye ezek a cégek most oda települnek, az energia az valószínűleg olcsóbb lesz, de mi van a munkaerővel?
A munkaerő az egy vegyes képlet alapján jön ki, mert egyrészt valóban, hogyha azt nézzük, hogy mennyi a munkabér Amerikában, akkor ott nem feltétlenül mondjuk azt, hogy ez egy olcsó ország lenne. Azonban, hogy Amerikában azért sokkal kisebb a védettsége a munkaerőnek, könnyebb elbocsájtani a dolgozókat, sokkal kevesebb szabadságuk van, sokkal kevesebb jogaik vannak, sokkal kevesebb egyéb jövedelem van, vagy egyéb költsége van egy munkaerő megtartásának, mint Európában. Tehát Európa szociálisan sokkal érzékenyebb ország, vagy régió, és az országok is sokkal érzékenyebbek. Tehát ilyen szempontból azért, hogyha egy cég azt a kérdést kell, hogy megválaszolja, hogy ő hol termel, vagy hol foglalkoztat Európában vagy Amerikában, akkor azért a munkabér mellett nagyon sok más tényező is van, ami Amerika mellé, vagy Amerika felé billenti el a mérleget, és ezek a tényezők, ezek nyilván munkavállalóként ezek nem jó hírek, hiszen az, hogy könnyebb elbocsájtani egy munkavállalót, az nem egy jó hír munkavállalóként, de egy cég szemszögéből, aki a foglalkoztatásról dönt, ez egy olyan szempont, amit figyelembe vesznek a cégek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy még egy nyugat-európai országokhoz képest is egyébként Amerika a munkaerőköltség szempontjából sem versenyképtelen, energia szemszögéből pedig most azt látjuk, hogy volt, hogy tized annyiba került ott az áram vagy a gáz, mint Európában, és hát most is jóval olcsóbb, tehát nagyságrendekkel vagy szorzó van a kettő között, ez éppen az aktuális piaci ártól függ, de többszöröse az európai energiaár, mint az amerikai, és azért az, hogyha a munkaerőköltsége nagyjából egyforma, vagy nincs nagy különbség a munkaerő költség szemszögéből, viszont energiában ekkora szakadék van a két terület között, akkor az sajnos elég egyértelművé teszi a cégeknek a választását.
Még úgy is akkor ezek szerint, hogy ott azért bizonyos beruházásokat kell eszközölni, mert ugye nyilván az se úgy van, hogy ma átmegyek oda, és holnap már termelek, ott gyárakat kell felépíteni, üzemeket, infrastruktúrát, szóval...
És ez a legrosszabb hír az egészben. Tehát most Európa nagyon büszkén nézi ugye az orosz GDP adatokat, hogy az orosz GDP hogyan alakul. Egyébként ahhoz képest, hogy mit várt Európa, hogy majd 20%-ot fog esni az orosz GDP-hez képest.
Ez nem történt meg.
Ez nem történt meg, mert 4%-nál nagyon boldogok voltunk, és valószínűleg évvégéig a teljes éves adat az kisebb lesz, mint 4%, még annál is. De azért azt ne felejtsük el, hogy az, hogy Oroszország most azért kisebb a GDP, mert az orosz vásárló az nem tud Christian Dior parfümöt venni, vagy akár nem fog tudni valamelyik amerikai gyorsétteremnek a termékét megvásárolni. Egyébként ezeket már csak tegyük hozzá, hogy meg tudják venni egyébként, ugye, tehát átvette egy másik cég.
Igen, a gyorsétterem láncot. Csináltak saját gyorsétterem láncot.
Így van, kisatírozzák az emblémáját az amerikai cégnek, de kvázi ugyanaz a termék szinte kapható náluk, és a neten egyébként meg lehet rendelni az összes olyan cégnek a termékét, akik nagy délre durva kivonultak az orosz piacról, tehát azért ez is azért részben igaz.
Árnyaltabb, ez jó van.
Sokkal árnyaltabb, de ne felejtsük, hogy amint megszűnnének a szankciók, ezek a cégek boldogan vissza fognak menni. Másnap ezek a cégek ugyanúgy fognak majd értékesíteni Oroszországban, tehát a GDP vissza fog pattani abban a pillanatban, nagy részt, nem teljesen, de azért nagy részt vissza fog pattani. Még azok a cégek, akik most úgy döntenek, hogy 10, 20 vagy akár 150, mint a BASF-nél, 150 éves múlt után áthelyezik a termelést egy másik országba, és most rengeteg pénzt elköltenek, euró, milliókat, milliárdokat elköltenek arra, hogy üzemeket húzzanak föl a világ különböző pontjain, ők akkor se fogják visszahozni a termelést, hogyha Európa visszaáll ugyanarra az energia árszintre, ami a háború előtt volt, hiszen mert elkötelezték magukat. Tehát az a probléma, hogy most ezek a cégek, amik egymásra jelentik be azt, hogy ők mennek máshova, Amerikába, Afrikába, Ázsiába, ezek a cégek nem fognak visszajönni. Ezek a cégek, ezek a munkahelyek, és ez a GDP, ez hosszú távon el lesz veszve Európa szemszögéből. Tehát még a konfliktus vége után Oroszország gyorsan valószínűleg vissza fog pattani, addig Európa egy nagyon-nagyon hosszú, ugye, ipartalanítási folyamatnak a kezdetén van, és minden egyes elveszett munkahely, minden egyes elveszett vállalkozás, az nagy eséllyel hosszú távú veszteség Európa számára.
Akkor az nagy kérdés, hogy ki lesz az igazi vesztese ennek a háborúnak, Oroszország, vagy pedig Magyarország, bocsánat, Európa, benne Magyarországgal természetesen. Nem sok időnk van, már egy percünk, de azért ez mindenképpen érdekelne, ugye, hogy azt jósolja a Philips vezérigazgató, hogy a német gazdaság az jobban fogja érezni az energiaválság hatásait, mint a többi európai ország, de ez, mert az energiafüggő iparágakról beszélhet az ő esetében, de ez abban az esetben is igaz, hogy ugye ez egy tegnapi hír, hogy 15 éves távú gázszerződést kötött Katárral, de ez a szállítás majd csak 2026-ban indul meg onnan.
Pontosan ez a lényeg. Tehát ugye egy cég az fog várni 2026-ig, hogy majd akkor folytathatja a termelését, és addig nem csinál semmit. Ugye nem fog, nyilván. Tehát ugye azt fogja mondani, hogy most éppen nincsen Németországban energia, és Németországnál az energia nagy része Oroszországból jött, az atomerőket ugye bezárták, vagy úgy tervezték, hogy az összeset be fogják zárni. Tehát most lesz pár év, ami nagyon-nagyon nehéz lesz, hogy nem lesz energia, vagy nem lesz energia, vagy nagyon-nagyon drágán lesz energia Németországban. Nem fogják ezt a céget kivárni, amelyik cég látja azt, hogy ez a helyzet, és vagy drágán termel, vagy sehogy nem termel energia hiányában, az át fogja helyezni a termelését, és majd 26-ban elkezd gondolkozni az, hogy visszahozza, de miért hozná vissza egyébként, hogyha el tudja most odavinni a termelést, ahova nem kell, onnan nem kell szállítani tankerhajókkal a gázt, nem vezetéken meg fogja kapni sokkal olcsóbban, mint ahogy ez a tankerhajós megoldás van. Tehát azt gondolom, hogy ez jónak tűnik most, megoldásnak tűnhet most bizonyos politikusok számára, de a vállalatok azok sokkal hamarabb fognak lépni, mint hogy ez 2026 az eljönne.
Ide tesszük most a pontot, nagyon szépen köszönöm Sebestyén Gézának, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyvezetőjének, hogy a vendégem volt, a kedves hallgató.